Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg szeretettel Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra rendelte, Mózes második könyvéből, illetve bocsánat, Máté evangéliumából az 5. fejezet 17. versétől a 19. versig a következőképpen. Jézus ezt mondta, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akárcsak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban említésre került néhány vasárnappal ezelőtt, hogy megkísért bennünket is az, hogy az Ószövetséget tegyük félre, felejtsük el, mert most már itt van az Új Szövetség, és nekünk nem kell foglalkozni a törvénnyel, nem kell foglalkozni a prófétákkal. Azért kísért ez meg bennünket, és mondjuk azt, hogy ez nem fontos, sőt, vannak, akik súlyosabb dolgokat is mondnak az Ószövetségről, mert a törvény az követel, és az nyilván egyikünk számára sem kellemes, és általában az Ószövetségre úgy szoktak tekinteni az emberek, hogy hát ez a kemény törvényt képviseli. Az evangélium viszont ajándékoz. Sokkal jobban esik az Új Szövetséget olvasni, különösen az evangéliumokat. Igen, ám csak most itt szembesülünk azzal, hogy Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, amit ő a Tórának nevez, ami Mózes 5 könyvét jelenti, és a próféták tanítását, tehát az összes többi. Ne gondoljátok, hogy én azért jöttem, hogy ezt eltöröljem. Nagyon nagyot hibázik az, tehát nem csak az Ószövetséget nem fogadja el, aki az Ószövetséget nem fogadja el, hanem magát Jézus sem fogadja el ezek szerint. De megmondom, hogy ez a hátulütője a dolognak, vagy ez az oka a dolognak, hogy a törvény az követel, és ez nekünk nagyon nehéz dolog. De hozzáteszem azt is, hogy az is ott van a háttérben, hogy hogyan tekintünk az Ószövetségre, hogy hogyan tekintünk magára az Istenre. Mi az, amit észreveszünk az Ószövetségből? De most, amikor éppen készültem, és hogy végiggondoltam a dolgokat, hogy mit is mond az Ószövetség, mi is van az Ószövetségben, nekem valahogy úgy tűnik, hogy még ott is több az evangélium, mint a törvény. Amit felolvastunk például Mózessel kapcsolatban, oltár előtti igeként. Azt mondja Isten, irgalmazok, akinek irgalmazok. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Mózes, hát te szerettél engem látni, de hát meghal az ember, aki engem meglát színről színre. Nem láthatsz meg. Na jó, azért bújj oda a hasadékba. Megláthatsz hátulról. Na, milyen sokszor mi is átéljük azt, hogy Isten hátulról látjuk. Megsejtjük. Nem látjuk szemtől szembe. Senki sem mondhatja, hogy én most egészen bizonyos vagyok, hogy igen, az Isten megjelent előttem, és én tudom 100%-ig bizonyítani, hogy ő van. Nem. Elpusztulnánk, hogyha szemtől szembe találnánk magunkat az Istennel, mert ő szent, ő megemésztő tűz, mi pedig bűnös és porszem emberek vagyunk. És mégis megengedi, és ez a kegyelem, megengedi, hogy hátulról meglássuk, megsejtsük az ő valóságát. Szerintem nincs olyan ember a világon, a legkeményebb ateista sincs olyan, aki ne sejtette volna meg egy picikét az Istennek a jelenlétét, úgy hátulról. Azért tudja tagadni, mert megsejtette a jelenlétét. Éppen az elmúlt héten találkoztam valakivel, aki pont az Ószövetségből elevenítette fel az ő megtérésének a történetét. Eltelt azóta talán 15 év az életében, miután 17-18 éves korában átadta az életét, és most úgy érezte, hogy nagyon ellaposodott már az élete is, és nagyon kevéssé érzi a kegyelmet, csak a törvényt érzi, hogy neki ezt és ezt csinálni kell, hajtani kell, stb., hiszen ezt rakja ránk a világ. Minden területen azt éljük át, hogy felmérnek, vizsgáztatnak. Óvodáskortól kezdve a munkahelyünkig végig felmérnek és vizsgáztatnak, és értékelnek bennünket. Nem csoda, hogy ez rakódik rá az Isten hitünkre is, hogy hát az Isten is felmér és vizsgáztat, és aztán értékel. A törvény az, ami keményebben jelen van az életünkben, és a kegyelem az ellaposodik. Hiába mondjuk azt, hogy egyedül kegyelem, hiába tanuljuk azt Luthertől, és hiába tudjuk felsorolni, hogy mit sorol fel Luther. Nem mondja azt, hogy egyedül a törvény. Ilyet nem mond. Ellaposodik a kegyelem, és kiemelkedik a törvény. És ez a fiatalember, amikor elmondta megtérése történetét, azt mondta, hogy egy imádkozó csoportban volt, és aki imádkozott érte, térdeltek, és aki imádkozott érte is rátette a kezére a fejét, azt mondta, úgy érzem, ezt mondja neked most az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Becsesnek tartalak téged a legdrágábbnak. Egyiptomot adom érted cserébe. Ugye ismerjük Ézsaiás 43-at, hát Ézsaiás könyvéről azt gondolom, hogy mindannyian érezzük és tudjuk, akik ismerjük, hogy az tele van evangéliummal. Nagyon szegények lennénk az evangéliumot tekintve, ha nem ismernénk az Ószövetséget. Úgy gondolom, hogy nincs nagyobb vágy bennünk, mint a kegyelem utáni vágy. A kegyelem az ugye egy meg nem érdemelt megmenekvés, valamilyen büntetéstől. Rajta kapnak egy gyereket, és aztán megkegyelmeznek neki. Nem csapnak oda a fenekére. És akkor ez egy óriási dolog, hogy megmenekült, hogy megbeszélték vele. Ez nem volt jó dolog, ott van a törvény, ezt nem szabad máskor, de most megkegyelmezünk. A Bibliában sokkal komolyabb persze a kegyelem, az örök haláltól való megmenekvés jelenti. Örök halált érdemlek, kározatot érdemlek bűneimért, ahogyan mondjuk az úrvacsorai liturgiában is, de hiszem azt, hogy az Isten a megtérőnek kegyelmez. Vagyis nekem, aki ott az úrvacsorai liturgiában újból átélem a megtérést. Felemel. Kegyelmez az Isten. Érdekes az a felmérés, hogy kik azok, akik jobban félnek a haláltól. Egyszer, amikor végeztek egy ilyen felmérést, akkor azt találták, hogy hát az ateisták félnek jobban a haláltól, és hát ilyenkor fellélegeztek ugye a hívők, hogy de jó volt ez a felmérés, most kiderült, hogy nekünk hívőknek van igazunk, az ateisták félnek. Igen, ám, de néhány évvel később végeztek még egy ilyen felmérést, kiderült, hogy a hívők félnek jobban a haláltól. Hát akkor elszontyolodtak, hogy most akkor mi van? Az ateisták kevésbé félnek a haláltól, mi pedig, akik hiszünk, jobban félünk. Most mi az igazság? Néhányszor így felcserélődtek az eredmények, aztán rájöttek arra, hogy az volt a baj, hogy egy kalap alá vettek minden hívőt. Azt is, aki csak külsőleg hívő, azaz a szokásokat, hagyományokat akarja betartani, de belsőleg nincsen elkötelezve Jézusnak. Nem élte át azt, amiről itt beszéltem, hogy neveden szólítottalak. Enyém vagy, becsesnek tartalak, szeretlek, nem élte át a kegyelmet. A másik csoport pedig belsőleg van elkötelezve Jézus mellett, átadta az életét, átélte a kegyelmet. Na és amikor így végeztek felmérést, akkor még megdöbbentőbb eredmény jött. Azok, akik belsőleg vannak elkötelezve Jézus mellett, azok kevésbé félnek a haláltól, mint az ateisták. Akik csak külsőleg vannak, hagyományok szintjén vannak elkötelezve Isten mellett, azok jobban félnek a haláltól, mint az ateisták. Miért? Azért, mert a törvényt ismerik, mert azt tudják, hogy a bűneikért kározat jár, de azt nem tudják, hogy Jézusban kegyelmet kaptak. És hogyha megkérdezzük őket, akkor azt mondják, hogy nem tudom, ezek a mondatok szoktak engem a legjobban megrázni, nem tudom, hogy majd, amikor ott leszek a halálpartján, irgalmaz-e nekem az Isten. Nem tudom. Nem tudom, hogy mit fog mondani Jézus. Nem tudom, hogy megérdemlem-e. És ezért fél. Pedig Jézus ezért jött, hogy irgalmazzon. Lényegében ez a legfontosabb célunk ebben a világban, eljussunk a kegyelemnek a megismerésére. A törvény után, hogy kározatra méltó bűnös ember vagyok, rájöjjek arra is, hogy kegyelmet kaptam. Hogy újból átéljem, letérdeljek, és átéljem azt, hogy neveden szólított engem az Isten. Becsesnek tart engem az Isten. Nem kell még tennem azért, hogy becsesnek tartson. Most becsesnek tart. Milyen fantasztikus ez az Ézsaiási evangélium. Neveden szólítottalak, ott van a múlt, megtörtént már, elhívtalak, enyém vagy. Ott van benne a jelen is, becsesnek tartalak, szentnek tartalak, hozzám tartozónak tartalak, szeretlek, most úgy, ahogy vagy, és Egyiptomot adom érte cserébe. A jövő is ott van az Isten kezében, az a félelmetes jövő. A törvény nem töröltetik el, de azért nem töröltetik el, hogy vágyjunk erre a kegyelemre. A kegyelem hiánya egészen hétköznapi súlyos következményekkel is jár. Szintén érdekes felmérés az, hogy a kegyelem hiánya az halálfélelemmel jár, nyilván fokozott halálfélelemmel. És nyilván ezért az emberek, ezt szembesülünk, az emberek fokozottan játszanak a halállal. Hát hogyan játszunk mi a halállal? Hát például mondjuk a gyorshajtás az ilyen, amikor tudja az ember, hogy egy pici kis hiba, és azonnal baj történhet. Mindig csodálkozom, amikor csomó csikorgó kerékkel induló, megálló autós látok, mint hogyha nem lenne elég drága a benzin vagy a gumi. De miért van ez? Azért, mert az ember játszik a halállal. Vágyódunk arra, hogy kihívjuk a halált, és aztán utána azt mondjuk, hogy velem nem történt meg. Vagy ilyenek mondjuk a nem éppen egészséges életviteli módok. Kihívjuk a halált. Hát hányan mondták már, hogy hát az is így élt, és mégis 80 évig élt. Kihívjuk a halált. Velem nem történik meg. Engem nem ér el, ha én kezemben tartom a kormányt. Ezek szerint a felmérések szerint csökkenne például a közúton a halálos balesetek száma, hogyha a halálfélemet másképpen dolgoznánk fel. Például mondjuk templomban, kegyelem által. Egészen ilyen hétköznapi következménye is van annak, hogyha nem éljük át a kegyelmet. Kisded játékokkal próbáljuk akkor feldolgozni a halálfélelmünket, ugyanúgy, ahogy az ovis ugye a homokozóban mutatja az erejét, hogy ki az, aki győz. És ebben a helyzetben úgy érzi az ember, hogy neki minél többet kell megszereznie a másiktól, ugye szokták mondani, hogy most sajnos olyan társadalmi helyzetben, meg olyan gazdasági helyzetben élünk, hogy most van egy adott anyagi jó, és ugye most a másiktól kell elvenni már, sajnos ilyen a szerkezet, mástól el kell elvenni ahhoz, hogy nekem több legyen. Ebben nagyon sok igazság van. Vagyis kegyetlenségre nevel az a világ, amiben élünk. De miközben átéljük ezt, azt is átéljük, hogy egyre inkább elégedetlenek vagyunk. A Gallup egy 120 országra kiterjedő felmérést végzett, az elégedettséggel összefüggésben. A 120 ország közül a legtöbb elégedetlenséget Zimbabvéban találták. Hát ugye ott tudjuk, hogy dehogy tudjuk, hogy hogyan élnek. Hát mondjuk olyan havi 100-200 dollárból az átlagember. A második szinten melyik országban? Igen, Magyarország. Magyarország, ahol 20-szoros a jólét, mint Zimbabvéban. Magyarországon az embereknek a 33%-a mondja azt, hogy elviselhetetlen számára az élet. És tartósan, 5 éven keresztül az is marad. Még megdöbbentőbb, kicsit közelebb hozom a példát, hogy milyennek a következménye. Ugye Budapesten a 8. kerület az egyik legszegényebb kerület. Ott, aki átlag színvonalon él, az boldogan él, mert látja, hogy a körülötte élők sokkal szegényebbek. 12. kerületben, amelyik az egyik leggazdagabb kerület, ugyanilyen színvonalon élő emberek boldogtalanok, mert azt látják, hogy a körülöttük élők gazdagabbak. És mi a következménye még ennek? Sokkal betegesebbek. A 8. kerületben élő ugyanezen emberek egészségesebben élnek. A 12. kerületben ugyanezek az emberek, habár ott jobb a levegő is, sokkal betegesebbek. Úgy érzi az ember, a mai ember, hogy törvényszerű, hogy csak akkor lehet boldog, hogyha több van neki, mint a mellette élőnek. Vagyis nem kegyelem alatt élünk. De hogyan is élhetne az ember kegyelem alatt? Hiszen mondom, ott van a kérdés bennünk, vajon megérdemlem én ezt a kegyelmet? Tudjuk, hogy Hemingway is, a híres író, az öreg halász és a tengernek az írója is mennyit küszködött ezzel. Van egy kis novellája, amelyben arról van szó, hogy a családban is mennyire szükség van a kegyelem átélésére. Ebben a novellában arról van szó, hogy egy spanyol apa egy levelet ír a fiának. És a levélben ez áll, hogy Pácsó fiam, mindent megbocsátok neked. Mindent előről kezdhetünk, találkozunk Madridban, itt és itt, ennél a szállodánál. Ez a szálloda egy nagy téren van, oda megy Pácsó, illetve oda megy az apuka, és 800 Pácsó van ott a téren. Erről szól a novella. Gyakori név volt, és ja, mert az újsághirdetésbe tette be. Ezt elfelejtettem volna, az újsághirdetésbe tette be ezt, mert nem tudta, hogy hol lakik a fia. 800 Pácsó olvasta ezt úgy, hogy róla van szó, hogy neki bocsátanak meg, nekik adnak kegyelmet. Ennyien élték át, és hát erről szól Hemingway-nek a novellája, hogy mennyire fontos lenne a családunkban a kegyelem. Mennyire éhezzük a kegyelem. Nincs, amit jobban éheznénk, mint a kegyelem. És hát tudjuk azt, hogy Hemingway a saját életében sem élte át a kegyelmet. Ő egy nagyon vallásos családban nőtt fel, ahol nagyon követeltek tőle. Ő éppen ezért nem akart úgy élni, hanem meglehetősen szabados életet élt, és éppen ezért az édesanyja már sokszor nem is viselte el azt, hogyha ott van a közelében, egyszer a születés napjára, a tortája mellé egy pisztolyt is küldött Hemingwaynek, azzal, hogy nagyapád is ezzel a pisztolyjal ölte meg magát. És ugye az édesanyja úgy gondolta, ezt levélben le is írta Hemingwaynek, hogy egy gyermek egy óriási bankszámával jön a világra, amiből kisgyerek korában mindig csak leszív és fogyaszt, és felnőtt korában pedig az a feladata, hogy mindazt, amit a szülőtől leszívott, azt visszaadja. Feltöltse ezt a bankszámlát, és leírja a Hemingwaynek, hogy mit kell csinálni, hogy kifizesse az anyukájának a számláit, hogy virágot figyeljen neki, hogy ezt csináljon vele, azt csináljon vele. És, hogyha mindezt megtetted, írja az anyukája, akkor teljesítsd legfőbb kötelességedet, méghozzá Jézus Krisztus úrunk felé. Hemingway használta a pisztolyt. Ez a vallásos család a törvényt ismerte. Külsőleg volt elkötelezve az egyház mellett. Azt tudták, hogy hogyan kell viselkedni a templomban, úgy, ahogy az anyuka is, akinek a kisgyermeke állandóan mosolygott a templomban, meg volt, amikor kicsit kacagott is. Állandóan csitítgatta. Egyszer aztán pofon vágta, hogy ne vigyorogd már itt a templomban. A templomban vagyunk. És aztán az egyik hívő azt gondolta magában, hogy hát mit fog gondolni az Istenről ez a gyermek, hogyha még a templomban sem lehet mosolyogni. Mit fog gondolni az Istenről? Hát ahol a kegyelmet átéljük, hát ott lehet csak igazán mosolyogni. A világban hol éljük át a kegyelmet? Pártok szintjén. Különböző kormányzati szinteken. Hol éljük át mi a kegyelmet? Hol kegyelmeznek nekünk? Azt gondolom, hogy ahol kegyelmeznek, ott lehet csak igazán mosolyogni. És nevetni. És éppen ezért, mivel a kegyelemre vágyunk a leginkább, ezért terjednek, erre is felfigyeltem az interneten olyan történetek, amelyek a kegyelemről szólnak. Hogy megértéssel fordulnak mondjuk egy olyan gyerek felé, aki mondjuk elmegy baseballozni, és nincsen tehetsége hozzá, mert fogyatékos, és kegyelemmel tekintenek rá a csoporttársak. Csomó ilyen történet kering az interneten. Nekem egy ilyen történet jutott eszembe. Egy bizonyos Derek Redmondról szól, aki 400 méteres futó, az 1992-es barcelonai olimpián indult, nagy reményekkel, míg aztán pár száz méter múlva elszakadt a térszalagja. És iszonyatos fájdalmak között elesett, de felállt. Így emlékszik vissza, hogy ez egy állati ösztön volt, hogy felálltam. Bicegve elkezdett indulni a célvonal felé, míg egyszer csak megjelent egy hatalmas termetű férfi pólóban, félrelökte a biztonságiakat le a pályára. Úgy hívták, hogy Jim Redmond, az édesapa, és azt mondta neki, hogy fiam, ezt nem kell neked csinálni. De apa, én végig akarom futni ezt a távot. Na jól van, akkor együtt fejezzük be, mondta az apa. És együtt támogatta, és vitte, segítette be a célig. Jézus ezt mondta akkor, amikor a kegyelmet hirdette meg. Megvan a törvény is, ne gondold, hogy a törvényt el lehet felejteni, hogy nem kell bejutni a célba, hogy megváltoztatják a mi kedvünkért a játékszabályokat. A célba be kell jutni. De én itt vagyok, és támogatlak, és beviszlek, és egészen biztos vagyok, lehetsz benne, hogy beviszlek. Ott leszel a célba. Nem érdemled meg? Hát persze, hogy nem. De én beviszlek. Nem ez a kérdés. Amikor azt mondja Luther, hogy nem a cselekedetekért kapjuk az üdvösséget, akkor nem azt jelenti, hogy több cselekedetért igen, hanem azt jelenti, hogy csak Jézusért, csak kegyelemért. Nem múlik a törvény, de az ő kegyelme sem múlik el. Ez megújul minden reggel. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, megvalljuk töredelmesen, őszintén, fájó szívvel, hogy gyakran bízunk abban, hogy mi a törvénynek megfelelően élünk, teljesítjük kötelességeinket, becsületesen dolgozunk, becsületesen éljük vallásos életünket, és ezért megjutalmazol bennünket. Urunk, rá kell, hogy döbbenjünk, hogy elveszünk, mert ki az az ember, aki meg tudja tenni maradéktalanul, amit a törvény parancsol. Nem csak a te törvényed, hanem akár a szívünkben élő törvény, amit magunktól megkövetelünk. Ki az, aki meg tud felelni, akár csak saját elvárásainak is? Urunk, elvesztünk, ha ez alapján akarunk megmenekülni. De köszönjük neked, hogy te itt vagy, és mellénk állsz, és azt mondod, hogy akkor gyere, együtt tesszük meg a hátra lévő távot. Uram, szeretném veled együtt megfutni, vagy végig vánszorogni azt a néhány métert, azt a néhány évet, ami még előttem van. És szeretnék mosolyogni annak a kegyelemnek a láttán, amelyet a te szemedből minden nap láthatok. Ámen.